Folytatódik a katedra, és folytatódik az interjú, amelyet az Iskola Nem Sziget című kutatásról készítettem a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének vezetőjével. A továbbiakban is Pabzi Attilát hallják.
Nézzük, hogy az iskolai sikert ténylegesen az intézmény szintén hogyan mesélték el, vagy ezekből az interjúkból mi rajzolódott ki. Hát többféle sikeresség látszik. Az egyik ilyen sikeres iskola az azt mondja, vagy azt láttuk, hogy azáltal sikeres, hogy gyakorlatilag úgymond rádolgoznak erre a kompetencia mérést. Mi úgy neveztük el, hogy ez egy ilyen tesztcentrikus sikeresség. Ez azt jelenti, hogy ugyan túl sok minden az iskolában ilyen módszertani projektek szintjén ugyan nem történik, de mégis ezekre minden évben a májusban zajló kompetencia mérésre úgymond rádolgoznak. Vannak ilyen mintázatok, vagy van ilyen iskola is. Láttunk olyan, és ez egy másik mintázat lehet, ami gyakorlatilag az ott dolgozók, vagy ha másképp akarom mondani, az intézmény szempontjából ők önmagukat már nem tartják sikeresnek. Az elmesélésekben rengetegszer visszaköszön azt, hogy mi valamikor jó iskola voltunk, de a különféle térségi folyamatok miatt egyrészt megnőtt az iskolában a roma tanulóknak az aránya, ez a térségben elindított egy ilyen iskolaválasztásos folyamatot, és nagyon sok szülő inkább egy másik településre, vagy konkrétan a közeli nagyvárosban viszi el a gyerekeit iskolába. És ilyen értelemben mi ezt úgy értelmeztük, hogy itt egyfajta ilyen magára hagyatottság bontakozik ki. Tehát ez egy sikeres iskola volt még néhány évvel ezelőtt, de most inkább egy ilyen magára hagyatottság köszön vissza. Ez azért érdekes, mert ez ugye a mi az Iskola Nem Sziget koncepciónknak bizonyos értelemben ellentmond. Tehát, hogy itt az iskola működhet úgy is, hogy nincs szoros kapcsolata azzal a közeggel, amelyben jelenleg létezik. És akkor láttunk olyan típusú, ez egy harmadik típusnak nevezhető olyan sikeres iskolát, amely bizonyos értelemben egy ilyen hálózatban működött, tehát korábban is egy ilyen nagyobb iskolahálózatnak a része volt, de ezt a hálózati előnyt nem tudták kihasználni, ezért ki is léptek ebből a hálózatból, és szintén attól sikeresek, hogy egy belső tudatos tervezés következtében egy ilyen belső saját mérési rendszert alakítottak ki, és ezáltal a kompetencia mérésen egész jó eredményeket tudnak elérni. És még egy típus hadd mondjak, mert ez egyre inkább többet is látni ilyen, és ez akár országos rendszer szinten is ez egy szerintem egy nagyon fontos téma, hogy egy ilyen fenntartóváltás lezajlott, de nagyon sok helyen ezt is tudjuk, az egyházi fenntartású iskolák száma az elmúlt években egyre inkább megnövekedett, és találkoztunk, vagy voltunk olyan iskolában is, ami egyházi iskolának számít, és sikeres egyházi iskola. Tehát ezek az iskolák gyakorlatilag rövid idő alatt két fenntartóváltást éltek meg. Ugye egyszer ez a klikkesedés, tehát a klikk alá való betagozódás, és utána meg az egyházi fenntartás. És egy ilyen helyszínen meg azt láttuk, hogy bizonyos értelemben arra építenek, és azt a reményt fogalmazzák meg, hogy az egyházi fenntartás az sokkal több pályázati lehetőséget, meg több módszertani lehetőséget fog talán biztosítani.
Ugye láthatjuk azt, hogy nagyon sok paramétere, tényezője van egy iskola munkájának, sikerességének, és sokféle mutatóval próbálják is ezt mérni, vagy akár összehasonlíthatóvá, összevethetővé tenni. Ennek ellenére azért gondolom elég nehéz meghatározni azt, hogy mitől jó, vagy mitől sikeres egy adott iskola. Most a kutatás eddigi eredményeiből mi rajzolódik ki, hogy mi lehet ennek a sikernek, vagy ennek az eredményességnek az áloga?
Először is már a szakirodalom is azt mondja, hogy a sikeres iskoláról ott lehet elsősorban beszélni, a sikerről való közös gondolkodás, vagy a helyi beszéd, vagy másképp mondani, a sikerdiskurzus a helyi szinten jelen van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy mi sikeres vagy jó iskola vagyunk, erről legyen egy helyi tudás, vagy egy olyan közös értékrendszer, amely az ott dolgozók számára azt jelenti, hogy mi egy sikeres iskola vagyunk. Ez csak azért érdekes, meg hangsúlyozom így ki, mert találkoztunk olyan iskolával, hogy mi a statisztikai adatok alapján úgy láttuk, hogy sikeres, de helyi szinten az iskola ezt nem így gondolta. Tehát ők meglepődtek, hogy egy ilyen statisztikai eljárás alapján ők a sikeres iskola kategóriába tartoznak. Tehát nem kell itt másra gondolni egy egyéni életben is, hogyha a sikerről való beszéd nem társul egy pozitív önbecsüléssel, akkor az a siker nem is tud kibontakozni. Ugyanez érvényes az iskolák esetében is. Tehát ott, ahol a sikerről van egy ilyen helyi tudás, az már növeli az esélyét, hogy valóban sikeresek legyenek. Amit azonban még így tovább gondolva, illetve az eredményeinkre építve, amit még láthatunk, hogy hát az nem elég, hogy legyen egy beszéd erről a sikerről, hanem erről úgymond tudatosan rá kell dolgozni. Ez jelentheti azt is, hogy ezekre a kompetenciára vagy kompetenciákra, amelyet a kompetencia mérés során szoktak mérni, arra tudatosan rádolgoznak, de hogyha az ön kérdéshez kapcsolódóan mit tudunk mondani, hogy hogyan lehet sikeres, hát úgy, hogyha az iskolán belül létezik, és ilyet azért láttunk, létezik egy tudatosan kialakított belső mérési rend, ami azt jelenti, hogy nem csak a kompetencia mérésre készülnek rá, hanem tanévek során egy ilyen belső mérési rendszert használnak, és ilyen értelemben azok a diákok, akik ebbe a belső mérési rendszerbe úgymond beleszocializálódnak, azoknak már nem lesz olyan meglepetés az, hogy minden májusban, vagy diák életében minden második májusban egy ilyen tesztet ki kell tölteni. És ha már értékelésről van szó, ez részben az iskolai tapasztalatunk is, illetve a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy azok az iskolák, ahol nem csak hogy egy belső mérési rendszer van, hanem ahol a kollégák egymást bátran merik értékelni, ott sokkal nagyobb eséllyel tudnak sikeresek lenni. Ezt másképp úgy mondhatjuk, hogyha létezik egy úgynevezett horizontális tanulás az ott dolgozók között, az nyilván erősíti ezt. És mondjak egy példát, ez a ilyen értelemben a kedvenc példám. Az egyik iskolában például azt mondták, hogy az ott dolgozók számára ilyen nincs, hogy lyuk a sóra. Tehát amikor valamelyik pedagógus kollégának van egy üres órája, akkor ha csak nincs valami nagyon fontos adminisztratív, vagy nem tudom milyen más elfoglaltsága, akkor az a belső intézményi szokás, hogy akkor beül valamelyik kollégának az órájára. És ez nem kényszerből, hanem ez egy teljesen természetes dologként élik meg. És nyilván nem csak bent ülnek, óra után át is beszélik, vagy egymásnak visszajelzést adnak. Tehát erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy ez a horizontális tanulás, vagy ennek különféle formája, ahol léteznek, a sikerességhez hozzájárulnak. És nyilván ezt még lehetne folytatni, mivel mi az iskola és a környezete közötti összefüggéseket is néztük. Hát azokban az iskolákban, ahol szorosabb az együttműködés helyi más intézményekkel, itt lehet ez akár tanoda, vagy lehet az önkormányzat, vagy lehet egy civil szervezet is, ez óhatatlanul is hozzájárul ahhoz, hogy helyi szinten ez a siker ki tudjon bontakozni. Ezt már a szakirodalom is jelzi, hogy általában ott tudnak sikeresek lenni, ahol nem feltétlenül az iskolában, hanem az iskola környezetében vannak mintaadó személyek, vagy mintaadó szervezetek is. Az egyik helyszínen például mi egy sok-sok éve már nyugdíjban lévő tanárnővel beszélgettünk, és gyakorlatilag ő az, aki ezt a helyi mintaadó szerepet betölti. Tehát az ő tanodai óráira például az ott élő, amúgy egy hátrányos helyzetű régióról van szó, az ott élő gyerekek nagyon szívesen járnak. Tehát nagyon fontos az, hogy létezzenek ilyen helyi mintaadó személyek.
Katedra.
A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!